Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A Szent Atya a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háború ellenes szövetségünket, mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor kiemelte, 28 kemény nap áll előttük, nem úgy kell nyerni, mint 4 éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint akkor, hanem több. Hozzátette, 3 millió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége, hangsúlyozta. Azt is mondta, soha nem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és dű kormányozza. Szavai szerint április 12-én az lesz a kérdés, kialakítson kormányt, ő vagy Zelenszkij. 1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga, jelentette ki a nemzeti meneten a Hősök terén a Tisza pártelnöke. Hazánk a nyugat része, az Európai Unió része, a NATO része, szögezte le Magyar Péter. Azt mondta, hazahozzák a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetnek be, és nem félnek majd a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. 200 ezer forintos szépkártyatámogatást vezetnek be, a határon belül is minden gyerek megkaphatja a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és a kórházak bezárása helyett újjáépítik az egészségügyet. 2 ciklusra maximálják a miniszterelnöki pozíciót, szögezte le. Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt, Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig, mondta a köztársasági elnök Kézdivásárhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Sólyog Tamás szerint a magyarság összetartozását annak lelki és kulturális kifejezése mellett jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak, tette hozzá az államfő. Nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, idézte az ukrán elnököt a Bloomberg hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ha olyan feltételeket támasztanak addig vele szemben, hogy nem kapják meg az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, vagy leállnak a fegyverszállítások, akkor ő a kérdésben tehetetlen. Viszont megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják, szögezte le, hozzátéve, hogy a javítás így is egy hónapig tarthat. Szlovákia visszalépett az EU Oroszországgal szembeni szankcióinak megvétózásától, miután az utolsó pillanatig lobbizott két orosz oligarcha listáról való törléséért, de engedményt nem kapott. Magyarország azonban továbbra is vétóval blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatást és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat. Orbán Viktor magyar kormányfő az álláspontját továbbra is azzal indokolja, hogy Ukrajna nem állította helyre a Magyarországot ellátó orosz barátság kőolajvezetéket. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, sokat süt majd a nap, csapadék így nem hullik, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. március 16-a van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit a nemzeti ünnepünk utáni napon. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Johann Wolfgang von Goethétől származik, és így hangzik: az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinket hallhatják, majd útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, ezután a nap verse hangzik el. Szépernő Pitypang című versét Nagy Barbara mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Nagybőti elmélkedés című műsorunkat sugározzuk. 7:50-től Cseppelényi György boldog geovatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezi a kutatás szakmai vezetőjét, dr. Mezősi Emesét, a Pécsi Tudományegyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az autoimmun betegségek közös jellemzője, hogy a szervezet idegenként kezeli és megtámadja a saját sejtjeit. Legalább 80 féle bálfaját ismerjük ma. Hazánkban mintegy 4-500 ezer ember az érintett az autoimmun betegségben. Érthető tehát, hogy foglalkoztatja a kérdés a kutatókat. Nos, jó hír, hogy a pécsi kutatók munkája nyomán az eredmény segítheti az autoimmun betegségek előrejelzését. Hogy ez mit jelent és hogy kell értelmezni, erről kérdezem a kutatás szakmai vezetőjét, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Hogy kell ezt értelmezni, professzor asszony, ezt az előrejelzést, és egyáltalán mire irányult a kutatómunka?
Itt az autoimmun betegségek egy speciális társulásáról van szó. Konkrétan arról, hogy egy adott egyénben nem csak egy autoimmun betegség alakul ki, hanem bizonyos idő elmúltával más szerv is érintetté válik. Erről korábban azt gondoltuk, hogy nem gyakori problémáról van szó. És a kutatás éppen arra irányult, hogy ennek a valós jelentőségét, valós gyakoriságát jobban megismerjük, és bizony az derült ki, hogy nagyon is számolni kell azzal, hogyha mondjuk valakinek egy egyes típusú cukorbetegsége lesz gyermekkorban, akkor később ehhez társul egy autoimmun pajzsmirigy betegség is.
Ez az egyik leggyakoribb autoimmun betegség, ha már szóba jött ez, de ugye hasonló gyakorisággal fordul elő a pajzsmirigy, vagy a Bazett-Dovkor például, vagy a gluténérzékenység, vagy esetleg a szklerózis multiplex. Ezeket valami összeköti, van valami közös bennük?
Igen, bizonyosan van köztük a genetikai hátterükben közös tényező. Erről ma már egyre többet tudunk. Az immunrendszer működését szabályozó génekben lehetnek olyan apró eltérések, amelyek hajlamot teremtenek ilyen autoimmun betegségek kialakulására. Azt ma még nem tudjuk megmondani, hogy van-e olyan speciális génkombináció, ami nem csak egy, hanem több autoimmun betegség együttes jelentkezésére hajlamosít. Ezeket az autoimmun betegség társulásokat korábban autoimmun poliglanduláris szindrómáknak hívták, utalva arra, hogy elsősorban a hormontermelő szervek érintettek. Ma azt gondoljuk, hogy helyesebb ezeket poliautoimmun betegségeknek hívni. Mert nem csak a hormontermelő szervek, hanem egyéb szervek, a gyomorbélrendszer, és az idegrendszer, a bőr, és a szisztémás rendszerek is érintettek lehetnek.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ennek az előrejelzésnek abban van nagy szerepe, hogy meg lehet ezeket a társulásokat akadályozni?
Erre ma még nagyon nehéz válaszolni. Jelenleg egyetlen egy biztató kísérletes eredmény van, ami konkrétan az egyes típusú cukorbetegséghez kapcsolódik. Az egyes típusú cukorbetegség klinikai megnyilvánulása előtt már megjelennek a szervezetben autoantitestek. 5 ilyen autoantitestet tudnak mérni a laboratóriumok, és ha már 2 jelen van, akkor megpróbálkoztak egy T-sejt ellenes kezeléssel, ami kitolhatja az egyes típusú cukorbetegség jelentkezését akár 2 évvel is. Ez még nem azt jelenti, hogy meg lehet akadályozni, hogy ne is alakuljon ki, de már az is nagy dolog, hogy késleltetni lehet ezt az autoimmun reakciót.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezte dr. Mezősi Emesét, a kutatás szakmai vezetőjét, a Pécsi Tudományegyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M0-as autó csomópontjánál a hidat javítják, az 1-es és a 2-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák kezdődtek, a 2-es és a 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Mátyás Király út egy részén és az Árpád utcában a vízvezetéket kötik be, a 13-as és a 14-es kilométer között mindkét irányban sávzárás nehezíti a haladást. A 25-ös főúton Egerben a II. Rákóczi Ferenc utcában a Kővágó tér közelében az ivóvíz vezetéken végeznek munkálatokat, a 17-es kilométernél Felnémet felé a külső sávot lezárták. Szintén a 25-ösön Szentdobonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 3-as főúton Miskolcon a Pesti úton a belváros felé a Futó utca kereszteződésében csatornáznak, a 181-es kilométernél a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 37-es főúton Szerencs és Szegilong között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás korlátozást vezettek be, az aktuális munkaterületnél napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján. Silence everything.
brother's chain. Speak when spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hidegfronthoz elszórt záporokat, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk térségünkben, majd napközben egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. Napközben megélénkül a délnyugati szél, amely este nyugatira fordul, reggel mínusz 3, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap nyugaton számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol többnyire erősen felhős, borongós időre van kilátás. Többfelé előfordulhat eső, zápor, néhol akár zivatar is, de a legmagasabb hegycsúcsainkon átmenetileg havas eső, kisebb havazás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul, majd napközben általában 7-15 fokot mérhetünk, de a hegycsúcsokon hidegebb marad az idő. Szerdán északon, északnyugaton és nyugaton hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol általában erősen felhős, borongós időben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl nyugati, délnyugati és déli tájain alakulhat ki időnként kisebb eső, zápor. Éling, erős lesz az északkeleti-keleti szél, reggel mínusz 1 és plusz 6, délután 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, máshol időnként felhők zavarhatják meg a napos időszakokat, de csapadék sehol sem várható. Továbbra is erős, élénk lesz az északkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között alakulhat, majd napközben 12 és 17 fok közé melegedhet a levegő. Orvos meteorológia, ma hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Kora reggel a hideg időben felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi fájdalmak, a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat, a felhősebb tájakon élők viszont lehangoltak, kedvtelenek lehetnek, valamint a feltámadó szél hatására romolhat hő- és komfortérzetünk. Érdemes rétegesen öltözködni, ilyenkor könnyen megfázhatunk. Erősítsük immunrendszerünket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma egy hideg front hatására helyenként a Dunántúlon, északon és a középső tájakon kisebb esőzápor kialakulhat, egy-egy helyen zivatar sem kizárt, így az említett országrészekben vizes, csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, a front mentén egyre nagyobb területen élénkül, illetve erősödik meg az északnyugatira, északira forduló szél, de már a front előtt is előfordulhatnak élénk délnyugati széllökések, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Szép Ernő, Pittypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árokpartról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te Pittypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te Pittypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pittypang virágja.
Szép Ernő, Pittypang című versét Nagy Barbara mondta el. Szép Ernő Huszton született 1884. június 30-án, apja a hajdúszoboszlói izraelita iskola tanítója, anyja a varrónő volt. Szép Ernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Mezőtúron járt iskolába, itt fedezte fel költői tehetségét, egyik tanára az ő támogatásával jelent meg Első Csokor című verseskötete 1902-ben. Az érettségit már nem tette le, Budapestre költözött és újságíró lett. A sovány, apró termetű félszeg fiatalember emblematikus figurája volt a szerkesztőségeknek, az éjszakai kávéházaknak és a különböző irodalmi köröknek. Mindenki szerette és nagyra becsülte, de egészen komolyan senki sem vette. Igazán népszerűvé kabaré dalaival, sanzonjaival vált. Első érett verses kötetét, az énekes könyvet a Nyugat jelentette meg 1912-ben. Az első világháború idején önkéntes betegápoló és haditudósító volt, 1915-től azonban mindinkább a békevágy szószólója lett. A háború után született meg legismertebb műve a Lila Akác című regény, amelyből maga az író készített színpadi változatot, és ez is hatalmas sikert aratott, máig kedvelt darabja színházaink. Szép Ernő a 20-as években népszerű színpadi szerző volt, műveit játszotta a Nemzeti Színház, a Belvárosi Színház, a Víg Színház és a Pesti Színház is. A zsidó törvények és a II. Világháború alapjaiban rengették meg életvitelét, 1944. október 20-án hurcolták el munkaszolgálatra, ahonnan november 9-én szabadult. Megpróbáltatásairól az Idősödő író Emberszak című memoáriában vallott. A háború után elfelejtették, szegénységben élt. 1953. október 2-án hunyt el Budapesten.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a mindennapok derűs mosolyú szolgáló lelke volt. Stúdió beszélgetés a február 24-én elhunyt Kinga nővér életéről, Teodóra nővérrel, a Villa Mater Redemptoris Zarándokház szerzetes előjárójával. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Teodóra nővért, a Villa Mater Redemptoris, más néven a Tamanyó utcai Magyar Zarándokházban tartom azt a kis tesítőt, particédulát, amely fájdalommal tudatja, hogy Isten akaratát elfogadva életének 88. szerzetesi fogadalmának 58. évében a földi életéből elszólította Balogh Izabella Kinga nővérünket, adták hírül a közösség tagjai. Róla szeretnék beszélni, Kinga nővérről, akiről te, kedves Teodóra nővér, olyan szépen szólsz, nem is veszed észre, ahogyan csak úgy árad belőled a szeretet feléje. Említettem volt, hogy február 24-én mentő el, ma március 11-e van. Ez alatt a 3 hét alatt megszoktad, hogy ő elment?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a meghívást. Hát 3 hét alatt még nem lehet megszokni, hogy ő elment. Tehát ő itt van velünk még mindig. Tehát annyira még itt él velünk a hétköznapokban, hogy hát megfeledkezek, és például felterítek neki ebédre. És hát utána tudatosul bennem, hogy hát ő már fizikailag nincsen velünk, de annál közelebb van.
De hát még mindig asztaltársatok.
Hát asztaltársunk, igen.
De gondolom, hiába hiányzik a kápolnában is, nem?
Nagyon hiányzik. Most a helyén, ahol mindig ült a kápolnában, ott van róla egy fénykép, és élő virág van mindig mellette.
Jaj, de szép.
Tehát így meg egy rózsafűzér a kép előtt, hiszen rengeteget imádkozta a rózsafűzért a kápolnában. Tehát bárki megkérte őt, hogy imádkozzon érte, vagy valamilyen szándékért, ő csak intette a kezével, hogy minden rendben lesz, már is ment a kápolnában, csendben, nem tüntetve, tehát ő nem tette közzé, hogy ő most milyen szándékra imádkozik, meg hogy kikért, de mindig tudtuk, hogy ő a kápolnában imádkozik. Mindenkiért, aki őt kérte, hogy imádkozzék érte, és nagyon sok imája meghallgatásra talált.
Teodóra nővér, mikor ismerted meg Kinga nővért?
Kinga nővért már jelöltkoromban megismertem.
És mikor lettél jelölt?
Jelölt 1999. november 15-én lettem jelölt, és Kinga nővért 2000 tavaszán ismertem meg, amikor általános vizitáción vett részt a magyar tartományban, hiszen 6 évig volt az általános főnöknőknek az asszisztense, tehát a magyar asszisztense, Zarembova Júlia generális anyával látogattak el Magyarországra a magyar tartomány vizitációja alkalmából.
Noviciátus akkor hol volt?
A noviciátuson Budapesten volt, a Szent Anna házban, a tartományházunkban.
Horánszky utcában.
És hát 2000 nyarán öltöztem be, 2002. november 4-én érkeztem Rómában, első fogadalmam után rögtön ez volt az első kiküldetésem, és azóta is itt vagyok.
És ti azóta együtt voltatok?
Mi azóta Kinga nővérrel egy közösségben éltünk, itt a Villa Mater Redemptorisban.
2002-től.
2002-től november 26-ig,
az igen, 24 év.
24 év, igen.
De ez egy nagyon-nagyon szoros együttlét volt, hiszen összesen utóbbi pár évben 3-an voltatok, korábban voltatok többen is?
Voltunk többen. Amikor a közösségbe érkeztem, akkor 6-an voltunk nővérek.
Itt Rómában.
És élt még Hugo atya, Márton Hugo atya, Premontrei atya is.
Őt ismertem, emlékszem és nagyon szerettem.
Igen, hát sokan szerették ugye Hugo atyát, tehát ő egy kicsit itt atya volt a magyaroknak, a magyar
és
közösségnek.
Nem is csak a magyaroknak, hanem még ezt jobban is lehet pontosítani az erdélyieknek.
Az erdélyieknek.
És olyanképpen itt hadd kérdezzek rá a te gyökereidre. meg az ő gyökerei összetartoznak. Te is erdélyi vagy, meg ő is erdélyi.
Igen.
Mesélj nekünk erről.
Hugo atya, ő Zetelakáról származik, Hargita megyéből, én meg Sepsibüsszádról származom, ugye Háromszékről, Kovászna megyéből, tehát végül is ez nincsen egymástól nagyon messze, tehát azért a gondolkodásunk nagyon is összehangolódott Hugo atyával, tehát velem mert ilyen székelyesen beszélni, tehát olyan szavakat használni.
És akkor nem értetted félre?
Hát nem értettem félre, én igen, nagyon jól értettük egymást, és hát sokat segített az első években, például az olasz tanulásban az Osservatore Romanót, meg az Avvenirét, azt mindig együtt néztük át, és olvastatta az egyre nehezebb cikkeket, és hát mindig kijavított, ahol hibáztam.
Mi volt az első időszakban a te itteni feladatod?
Tehát az első feladatom már rögtön a vendégek közötti tevékenység, tehát a vendégek fogadása, adminisztráció, tehát eligazítani a vendégeket, meg hát mindenféle házi tevékenység, amit egy háziasszony végez. Hiszen a saját házunkban úgy dolgoztunk, mint bármelyik háziasszony a saját házában, otthon, a saját háztartásában.
És te szívesen csináltad?
Természetesen szívesen csináltam.
Nem váltál nagyobbra vagy más munkára? Valamilyen úgymond előkelő munkára, vagy magasztosabb munkára?
Hát amit a mi úrunkért teszünk, az mind előkelő és magasztos, úgyhogy...
És közben együtt tanultad mindezt többek között Kinga nővértől.
Igen,
is.
Igen, Kinga nővér, ő óriási nagy példa volt számomra mindig. Tehát az ő csendes tevékenysége, tehát az ő életszeretete, meg ahogy ő a kis dolgokban meglátta a nagyot. Mindig azt mondta, hogy hát nem kell nagy dolgokat tenni, azokat az észrevétlen kis dolgokat tette meg ő mindig, amiket más észre sem vett. És csak egyszer úgy egyszer csak megtörténtek, tehát az a dolgok megoldódtak, és mindig úgy tűnt, hogy maguktól. És most pár dologra már felfigyeltem, hogy most így idősen is, hogy ő miket tett a mi közösségünkben, egyszerű kis dolgok, hogy ez most miért így áll, mert eddig soha nem így állt, és meg kell igazítani. És rájöttem, hogy ez Kinga nővér minden nap megigazította. Például egy asztal, hogy félrecsúszik mindig, ez csak egy példa.
Hát helyére tette a dolgokat.
Ő helyére tette a dolgokat, szótlanul, észrevétlenül, amikor mi esetleg mi nem is vettük észre. Utolsó napig ez az ő kis szolgálata, az ő kis tevékenysége, észrevétlenül csendben, és ezt mind a mi úrunkért felajánlva tette utolsó percig.
Gondolom beavatott ő azért sok minden titokba is, meg ismeretbe is, ami az ő életét illeti. Azért neki kalandos élete volt. Igen. Mesélj nekünk arról, hogy ő hogyan indult a hivatása, aztán hogyan érkezett Rómába.
A hivatása, ahogy a nőval már egészen kiskorában elindulhatott, hiszen őt még a mi nővérei tanították Lövön, Sopron megyében, és nagy hatással volt rá Beatrix nővér, a tanítónéniük. Ugye az államosítás után már nem taníthatta tovább őket a nővértársunk, akkor már egy civil tanítónénit kaptak, de egészen idős koráig nagyon sokat emlegette Beatrix nővérünket, hogy milyen nagy hatással volt rájuk. Eleve vallásos családban nőtt fel, négyen voltak testvérek, édesanyjuk Justina nagyon vallásos volt, tehát vallásosan nevelte őket. Geraldine nővérünk, aki a Tamanyói házat, meg a Villamater Redemptoris, meg itten a generálházunkat is alapította itt Rómában, nagynénje volt, párházzal lakott tovább. Ő már magába szívta gyerekkorában a vallásos életet, meg hát ugye a nővérek hivatását, és hát ő vágyott rá, tehát a főiskolai évei alatt is ő titokban eljárt misére, és olyan ürüggyel ment be mindig misére a templomokba, hogy hát ő csak a festményeket nézi, hát hiszen...
Igen, művészettörténetet tanult.
Igen, művészettörténetet, meg ugye hát díszítő, festő, freskókat restaurált. Ő rengeteg templomot festett, segített templomfestéseknél főiskolás ideje alatt, a nyári szünetekben, somodai mesterrel nagyon sok templomot újítottak fel Sopron megyében.
Jól választott, mert ugye ez még nem a szerzetesség maga, de templomfestést tanulni, meg templom freskó restaurálást tanulni, az azt jelenti, hogy valahol az egyházon belül szolgálni, még hogyha csak díszítek is. Aztán később ebből nőtt ki egy komolyabb, mélyebb hivatás.
Így van.
Hogyan történt ez?
Úgy történt, főiskolát, ahogy befejezte, Geraldine nővér, olyan ürüggyel hívta meg a rendbe, ugye nővér szeretett volna lenni, erre otthon nem volt lehetőség Magyarországon, hogy tanulmányait folytassa. Tehát ezzel az ürüggyel hívta ki Geraldine nővér egy hivatalos meghívó levéllel, és így érkezett Kinga nővér 1965. november 4-én Rómába. Hát mély víz volt, tehát Geraldine nővér nagyon előrelátó valaki volt, nagyon jó szervező, rögtön beledobta Kinga nővért a mély vízbe.
Kinga nővér tudta akkor, amikor kijött Magyarországról erre az úgynevezett tanulmányútra, hogy itt marad majd?
Nem tudta, tehát ez egy gondviselés, Kinga nővért a gondviselés vezette végig, tehát
valóban,
és ő hagyta, igen. A gondviselésnek egy nagyon jó alanya volt, tehát ő halála napjáig a gondviseléssel, ő olyan jó, így mondhatnám, barátságban volt, hogy őt végig kísérte a Jóistennek a gondviselése, mert az egész élete a gondviselésnek a magasztalása.
Talán ez volt az a mosoly az arcán, amit mindenki szeretett, köztük én is.
Igen, igen, tehát ő csak visszatükrözte a Jóisten mosolyát.
Na, akkor térjünk vissza arra, hogy megérkezett ide, és akkor elkezdte a tanulmányait, vagy egészen másba fogott?
Egészen másba fogott. Akkor Kinga nővér 65-ben kijött Rómában, akkor volt épülőfélben a Villa Mater Redemptoris, a Tamanyói Zarándokház. Hát ő még segített is ugye az építkezésben, talicskával jött,
hát
ment.
Hát akkor ő éppen 20 éves fiatal lány volt.
Igen, igen. Hát Geraldine nővér úgy dobta bele, hogy a mély vízbe egy olasz nyelvet nagyon hamar, könnyen elsajátítsa, hogy az építész mérnöknek családjára bízta, ahol 9 gyerek volt. És hát ő ott tanult meg olaszul a 9 gyerek között, akikre felügyelt.
Ez a legjobb nyelviskola.
Ez a legjobb nyelviskola, igen. És utána már, amint egy picit tudott olaszul, Geraldine nővér rögtön beíratta autós iskolába, és ő itt olasz nyelven vizsgázott autóvezetésből. Úgyhogy így tanult Peking a nővér olaszul.
Egyszerre olaszul, meg mellette autóvezetés.
Igen.
És mind a kettőt egészen magas szinten művelte. Jól beszélt olaszul is.
Igen.
És nagyon jól vezetett.
Igen. Meg hát azért lehetősége volt, hogy a Geraldine nővér egy nagyon művelt nővér volt, és hát ő biztatta, hogy igenis, és Olaszországnak legfőbb templomait járja végig, és csodálja meg a freskóit. Tehát ő egész Olaszországot körbejárta, Páduától egészen Szicíliáig a gyönyörű freskókat, ugye, hogy tanulmányozza meg. Hát, ugye, hogy,
hamar egyszer meg volt hozzá képzettsége,
igen,
is.
Igen, így van. Meg hát azért ikonfestést is tanult Rómában, tehát ezt is szorgalmazta Geraldine nővér.
És nem csak, hogy tanulta ezt, meg hogy megcsodálta, hanem, mint ahogy kiderült, ő maga is festett.
Gyönyörűen, nagyon gyönyörű ikonokat festett. Az ikonjai visszatükrözték az ő csodálatos lelkét. Tehát az, ami benne rejlett, a Jóisten iránti végtelen szeretete, az mind visszatükröződik az ikonjaiból.
Volt neki kis műhelye? Hol festett?
Hát volt egy kis műhelye a házban, egy neki kialakított kis műhely az alaksorban, és amikor már nem festett, hát akkor egy igazi műhelyé vált, tehát rengeteg, nagyon szeretett szerelni. Tehát ő...
Meg tudott is,
tehát ő egy igazi karbantartóként működött.
De nem érdekes, hogy egyszerre van benne egy ilyen művészeti fogékonyság, ihletettség, másik oldal pedig rendkívül praktikus.
Igen, ő nagyon praktikus volt.
Ez picikét jellemző a rendre? Ez a kettő irányú mozgás, hogy gyakorlati konkrét, meg van egy emelkedő, Isten felé húzó szárnya is.
Igen, azért igyekszünk ugye ebben az irányban haladni, tehát hogy van ez a, most eljut eszembe ez a vicc, hogy hát amikor ugye kiég az égő, és imádkoznak a nővérek, hogy hát valahogy jöjjön vissza ugye a világosság, és akkor egyszer csak világosság lett, és hogyan? És akkor a harmadik nővér megszólal, hát én imádkozás közben kicseréltem az égőt. Kinga nővér ez volt, hát ő imádkozás közben csinálta, tette a mindennapi feladatai, javított, szerelt a napi teendőket, és ezt mind imában élte meg. Tehát ez a számára a munka egy imádság volt.
Hogyan szolgált ő a vendégek között? Mert ugye azért a ház alapküldetése, hogy fogadja az érkező zarándokokat. Mi az, amit te, Teodora nővér, tanultál tőle?
Kinga nővér minden vendéget úgy fogadott, mint hogyha maga a Jóisten látogatna hozzánk. Ő a Jóistennek az ajándékát látta a vendégekben, mindig odafigyelt, hogy minden rendben legyen a vendégek körül. Mindig aggódott, hogyha kimentek a városba, hogy vigyázzon apagukra, hogy valami történjen, vigyázzanak az értékeikre. Hogyha valakit gondolom, látta...
Gondolom, hasznos tanácsokat.
Hasznos tanácsokkal ellátta, hol lehet, ugye, mit nézzenek meg, hová menjenek, hová érdemes menni. És hogyha valaki később ért haza, akkor ő mindig aggódott. Mikor látta, hogy még ott lóg egy kulcs, vajon mi van velük? Amikor biztosan csak tovább maradnak a városba, akkor én tudtam, hogy ő éjjel felkelt, feljött, és megnézte, hogy ez a kulcs eltűnt-e, hogy minden rendben van-e, hazajött-e a vendégünk, és akkor hála a jó Istennek, tehát megnyugodva tudott ugye aludni, de hát ő nagyon szívén viselte mindenkinek a sorsát, tehát minden egyes vendég fontos volt számára, de nem harsányan fogadta őket, tehát olyan finom szelídséggel, ami rá jellemző. Tehát úgy fogadta a vendégeket, és ő nem volt egy olyan, hogy hát ő az első sorban álljon. Tehát ő egy picit ő szeretett a háttérben lenni. Ő a háttérből szerette kísérni a dolgokat, figyelni a dolgokat, de nagyon szívén viselte. Minden vendége szívén viselt, mindig imádkozott, hogy minden rendben legyen, és hát széles mosoly, az ő angyali mosolya szerintem nagyon sok vendégünknek él még az emlékezetében, meg még sokan tudnak ebből táplálkozni, ahogyan ő kedvesen rá tudott mosolyogni a vendégekre, és megkérdezte, hogy minden rendben, hogy tetszek lenni, hogy sikerült a napjuk. Tehát ő ezt nagyon szerette, a vendéglátást is.
Kinga nővér előjáró is volt a házban?
Természetesen előjára is volt, 5-ször választottuk vissza, tehát 15 évig volt a háznak előjárója, házfőnöknő, meg ugye vezette a házat.
Most éppen te vagy előjárója a háznak.
Most jelenleg.
Mit tanultál tőle, mint előjárótól, akinek az egészre kell figyelnie, a nővér közösségre, meg az összes vendégre?
Igyekszem Kinga nővért követni abban, hogy csendesen, szolgálva, odafigyelve, nem harsányan. Kinga nővér ezt mutatta, és hát igyekszem, amennyire sikerül követni ebben, hogy szolgáljak. Kinga nővértől azt tanultam, aki az első köztetek, az legyen az utolsó. Az ő élete erről szólt.
Amikor találkoztam az ő halála hírével, és néztem sokáig az ő fényképét a virágok előtt, a csodálatos kis mosolyával, akkor olyan gondolaton támadt, hogy hát ez itt az Istennek egy szentje itt közöttünk. Te hogyan látod ezt?
Ez már nagyon régen megfogalmazódott bennem, hogy Kinga nővér valójában ő egy mindennapokban élő nagy szent. Az ő kis szerénységével, Isten szeretetével, ő valóban szent volt, mondom úgy, mint aki 24 évet élt vele egy közösségben. Ő csendben némán adott példát az ő életszentségével, az ő imádságos lelkületével, ahogyan az emberek fele fordult mindenki iránt, amilyen kis szerény volt, alázatos, és végig hűségesen kitartott a mi Urunk mellett. És bár utolsó években nagyon sokat emlegette, hogy az Úristen adja, egyszer csak abba hagyja. Tehát ő már nagyon vágyott arra, hogy találkozzék a mi Urunkkal személyesen. És ez most megadatott neki, és nagyon szépen adatott meg neki. Hogyha szabad ilyet mondani, nagyon szép halála volt. Ő gyakorlatilag egy napot nem volt ágyban fekvő beteg. Hirtelen történt, egy pillanat műve volt, és az orvosok is erről nyugtattak meg, hogy semmit nem szenvedett.
Kedves Teodora nővér, hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszélgetést, és kérem a jó Istent, hogy segítsen benneteket neki és vele együtt továbbra is asztalt teríteni, a vendégeknek is, meg az úrasztalánál is. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Balog Izabella Kinga nővér életéről beszélgettünk Teodora nővérrel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink,
A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Eléd lépek, jó Uram, hogy béke és nyugalom vár. Vágyom, hogy érincs lelkeddel, hogy bújjék, ami fáj. Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, mi élek, és szeretem örökké. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát a világon mindenért. Közénk térdelsz, jó Urunk, méltó szeretettel, és egy új életnek boldogság érző szívre lehet. Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, szeretem örökké.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A kafarnaumi királyi tisztviselő Jézushoz jön, mert a fia haldoklik. Kétségbe esett, és szeretné, ha Jézus mielőbb segítene. A válaszkisség kemény és számonkérő, ha csak csodákat és jeleket nem láttok, nem hisztek. De a tisztviselő nem hátrál meg, nem sértődik meg, hanem újra kéri. Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam. És Jézus megajándékozza őt. Menj, a fiad él. Az ember pedig hitt a szónak és útra kelt. Ez a történet a hit útját mutatja meg nekünk, ahogy a látásból, a kétségbeesésből, majd a hallott szóba vetett bizalomból születik meg az igazi hit. A férfi először azért jön Jézushoz, mert bajban van. Sokan így indulunk el. Egy fájdalom, egy veszteség, vagy egy betegség vezet el bennünket Istenhez. Jézus azonban nem csupán megoldás a bajainkra, hanem az Atya küldötte, aki hitre és belső látásra hív bennünket. Ezen a ponton megértjük, hogy Isten mindig többet akar nekünk adni, mint amit mi várunk vagy elképzelünk. Isten mindig bőkezűen ajándékoz meg minket. A tisztviselő hite akkor mélyül el igazán, amikor elindul hazafelé, mielőtt látta volna a fiát meggyógyulni. Az ő részéről a hazaindulás az a mozzanat, amikor a hithez már nem kell bizonyíték, mert megtanult bízni a szóban. Nagybőjtben Jézus arra hív, hogy mi is ilyen bizalommal haladjunk tovább. Ő életünk minden szakaszában megadja azt, ami hitünk erősödését szolgálja.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, az 56-os, ez két részletben, a 136-os és a 61-es hangzik el a Szent Misén. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, az 56-os, a 136-os és a 61-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.